Református istentisztelet következik a tahitót falui gyülekezet templomából. Igét hirdet Árva Völgyi Béla, lelkipásztor.
Az út, az igazság és az élet olvasható Tahitót falu református templomában, ahonnan Isten tiszteletet hallhatnak. Áldás békesség! Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, Kis Péter Erdő vagyok. A gyülekezet használatában álló egyik úrasztalai kehely felirata szerint már az 1600-as évek derekán volt állandó református közösség a Szentendrei szigeten, Tóth faluban. Tahitót falu több alkalommal volt református esperesi székhely, országszerte ismert lelkipásztorok is szolgáltak itt. A későbbi köztársasági elnök Tildy Zoltán 1920 és 30 között volt a Tahitót falui református gyülekezet lelkipásztora. Ebben az időben hozta létre Berecki Albert Dunabogdányi lelkésszel, későbbi Dunamelléki püspökkel a Szilveszter nyomdát, amely majdnem két évtizeden át nyomtatta az evangéliumi iratmisszió kiadványait. 1930-ban került a gyülekezetbe Ecsedi Aladár, országosan ismert elsősorban versei és énekei miatt. 32 esztendőnyi Tahitót falui lelkészsége alatt színjátszó kör létesült, felvirágzott a cserkészet, vasárnapi iskolát, biblia köröket szervezett. Tahitót falu jelenlegi templomát 1802 és 5 között építették. A műemléképület utolsó nagy felújítása 2004-ben történt. A gyülekezet jelenlegi lelkipásztorai Árva Völgyi Béla és Árva Völgyi Né Szatmári Ibolya 2012 óta szolgál itt. A lelki építkezés mellett szükséges volt a gyülekezeti ház teljes felújítása, átépítése is, amely 2013 és 15 között valósult meg. A beruházást a gyülekezet 95%-ban saját vagyonából és az egyháztagok bőkezű adományaiból fedezte. A 24 fős presbitérium és sok gyülekezeti tag is vállalt munkát, amely a falakat és a közösséget egyaránt építette. A lelkiépítkezés napjainkban két óvodai és 8 iskolai csoportban és 4 rendszeres felnőtt bibliaórai közösségben történik. Cél a fiatalok még erősebb összefogása, az ifjú házasok között végzett szolgálat fejlesztése, a felnőtt gyülekezeti tagok lelki gondozása. A gyülekezet kórusa 2 esztendeje jött létre a lelkipásztor vezetésével. Egyik vállalása Ecsedi Aladár életművének, énekeinek köztudatban tartása. A Sziget Hangja Egyesület minden esztendőben ökumenikus művészeti hetet szervez. Az építkezést folytatni kell. Jövőre cél az orgona renoválása. Kedves hallgatók, következzék a református istentisztelet Tahitót faluból. Igét hirdet a gyülekezet lelkipásztora Árva Völgyi Béla. Közreműködik a gyülekezet kórusa, zongorán kísér Árva Völgyi Béla. És a Vux Insulae, Sziget Hangja ökumenikus kórus vezényel Körösmezei Varga Zsuzsanna, aki orgonán is közreműködik. Furuján közreműködik Kovács Kamilla.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk tagjait és a kedves rádióhallgatókat, akik bekapcsolódnak Isten tiszteletünkbe. Fennállva a 156. dicséret egyetlen versével dicsérjük a mi Urunkat és kiáltsunk hozzá. 156. énekünk egyetlen verse így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelemkérés véget e szent helyre feljöttünk. Helyünket elfoglalva egy nagyon kedves énekkel imádkozzunk alázattal, kegyelemért a mi Urunkhoz. A 459. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. 459. dicséretünknek mind a négy versét. Az első így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünknek szent igéjét, úgy, amint megírva található a Bibliaolvasó kalausz szerinti mai napi újszövetségi szakaszban, tehát Lukács evangéliuma 18. fejezetéből a 9. verstől a 14. versig terjedő szakaszt olvasom. Lukács evangéliuma 18. részének 9. és azt követő verseiben így áll Istenünk igéje. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta az Úr. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten szent lelke áldja meg az imént hallott gyönyörű tanítást, jöjjetek, imádkozzunk, csendesedjünk el. Mindenható Isten, örökkévaló atyánk, magasztalunk azért a szeretetért, amellyel ehhez a világhoz és benne hozzánk is közelítesz. Köszönjük, hogy fiadban a lehető legközelebb jöttél az emberiséghez, és mindazt kijelentetted, ami az üdvösséghez szükséges. Hálás a szívünk azért, mert a te napodat veled közösségben tölthetjük. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg keresni, szólítani bennünket, annak ellenére sem, hogy sokszor hálátlan tanítványaid vagyunk. Megvalljuk előtted, hogy az elmúlt héten sem döntöttünk mindenben a te vezetésed szerint. Hallgattunk, mikor szólni kellett volna, beszéltünk, mikor hallgatni kellett volna. Aggódtunk, mikor imádkozni kellett volna, reménytelenek voltunk, mikor bíznunk kellett volna a te kijelentett és oly sokszor bebizonyított hatalmadban. De most itt vagyunk a te lábaidnál, arra várva, hogy taníts, hogy szűj újjá, hogy erősíts meg az új életben, ha már újjá szültél szent lelked által. Kérünk, bocsáss meg ingadozásunkat, karolj fel, mint atyánk, aki gyermekei iránti szeretetével mindenre képes. Köszönjük, hogy szavadat várhatjuk. Köszönjük, hogy üzenetet kihirdetésére gyűjtöttél egybe. Kérünk, szólíts meg mindnyájunkat kegyelmesen. Ámen. Most pedig helyet foglalva imádságos szívvel hallgassuk gyülekezeti kórusunk szolgálatát. Együtt is énekeljünk. Énekelt imádságunk a 173. dicséret egyetlen verse. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. 173. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Az az ige, amellyel Urunk ebben az ünnepi órában, ami szívünket keresi az imént elhangzott igék mellett, megírva található Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelében, a 6. fejezet 23. versében. A római levél 6. részének 23. versében így van Urunk tanítása megírva. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, kedves rádió hallgatók! Mi helyiek tudjuk, hogy a templomunk az egész Szentendrei sziget legmagasabb pontján egy dombon fekszik. Elődeink bölcsessége volt, hogy a templomot a gyakori árvizek miatt ide tették, ide építették. Egyébként is törekvés mindig és mindenütt, hogy a települések legfontosabb épületeit, csak ha lehet, egy kicsit kiemelkedő részekre építsék. Szóval, aki eljön ide a mi templomunkba, az felfelé jön. Ugyanezt hallhattuk az első igében is. Két ember ment fel a templomba imádkozni. A jeruzsálemi templom is dombon volt. Ez a két ember a példázat szerint vette a fáradtságot, felgyalogolt a dombra, az Isten házába, hogy ott imádkozzon. Mi reformátusok nem valljuk és nem is gyakoroljuk azt a tételt az Ószövetségből, hogy a templomi imádság az igazi, a többi az meg csak olyan előfordulhat éppen, ha muszáj. Azért nem valljuk, hogy csak a templomi imádság az igazi, mert az Úr Jézusban Isten olyan közel jött, hogy Szent Lelke által mindenütt jelen van és egyformán odafigyel az imádságunkra otthon, kórházban, út mellett, vagy épp itt a templomban. Akkoriban is különleges dolognak számított a zsidók körében a templomba menni és ott imádkozni, mármint az istentiszteleti időn kívül, de azért volt rá példa, éppen úgy, ahogyan az Úr Jézus mondta ebben a példázatban, hiszen ez egy tanító, ő általa kitalált történet. Most mi is feljöttünk az Isten házába, vagy legalább bekapcsoltuk a rádiót. Olyan jó lenne, ha ez a cselekedet nem lenne hiába való. Ha mindnyájan találkozhatnánk az élő Istennel, és nem néznénk el mellette, nem néznénk át rajta valami általunk fontosabbnak ítélt dolog vagy személy miatt. Hiszen a két templomi imádkozó közül is csak az egyiknek volt eredményes az útja, ahogy nem sokára bővebben is végig gondolhatjuk. Figyeljünk hát nagyon, hogy mit akar az élő Isten mondani, mert annál semmi és senki nem lehet fontosabb. Ha így teszünk, akkor nem hiába jöttünk fel ide. Elsőként figyeljünk az imádkozókra. A példázatban egy farizeus és egy vámszedő imádkozik, egy időben egymástól távol állva a templomban. A farizeusok az Úr Jézus korára már az egész vallási és közéletet meghatározó közösséget alkottak. Legfőbb jellemzőjük az volt, hogy a 10 parancsolatot és őseik törvényeit igyekeztek megtartani, és ezt az utat ajánlották minden ember felé nagy elszántsággal, ráadásul saját magukat állítva példaként eléjük. A legfontosabb, az igazi farizeus ismertető jele az volt, hogy a vallási étkezési tisztaságot, a tizedfizetést és a szombat megszentelését mindenkor komolyan veszi, és mindenki mástól is megköveteli. Az egyszerű emberek felnéztek rájuk, úgy gondolták, hogy ők már-már tökéletesek. Fontos megjegyezni, mert ezt nem mindig gondoljuk hozzá bibliaolvasó emberekként sem, hogy az Úr Jézus a farizeusok tanítását elismerte. Máté 23:3 szerint azt mondta a tanítványainak, hogy mindazt, amit a farizeusok mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg. De cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Tehát képmutató, saját tökéletességüket, szilárdan hívő viselkedését ítélte el az Úr. Azt, hogy magukat állították példaként az emberek elé, miközben más tettek, mint amit mondtak meg, mint amit kellett volna. Természetesen nem volt ilyen minden farizeus. De sajnos többekre a fenti képmutatás volt a leginkább jellemző a bibliai tanítás szerint. Példát adok a többieknek a helyes hitből, kegyességből, de mikor nem látnak, akkor nem azt teszem, amit másoknak hirdetek. A másik szereplőt, a vámszedőt a római korban mindenki, aki nem volt vámszedő, rablónak, tisztátalannak, bűnözőnek tekintette. Még alamizsnát sem volt szabad elfogadni egy hívő zsidónak egy vámszedőtől. És ha mondjuk egy farizeus vámszedővé állt volna, azt azonnal kitagadták volna a közösségből. Mivel a vámszedők törvénytelenül dolgoztak, saját gazdagodásuk érdekében több vámot szedtek, mint amit a római megszállók kértek, a megvámolt emberek szintén törvénytelenségekhez fordultak. Igyekeztek kikerülni a vámosokat, vagy hazudni a szállított árukról, értékekről. És ennek az egész egyre nagyobbra hízó törvénytelenség halmaznak a társadalom egyedüli okozóiként a vámszedőket tartotta számon. Így hát a vámszedők egészen magányosak voltak, legfeljebb csak saját köreiken belül tudtak barátkozni, ha egyáltalán ez is működött. Nos, tehát látjuk, hogy az Úr Jézus ebben a példázatban kora társadalmának a két végpontjáról vette a személyeket. Egymás mellé állította a legjobbnak tartott és a legjobban lenézett embert, csak azért, hogy jól érthető legyen a különbség, ami persze aztán majd a két ember imádságában is meglátható. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek, imádkozta a farizeus. Ez egy nagyon furcsa imádság. Több minden is furcsa benne. Elsősorban az, hogy magasztalással, hálaadással kezdődik ugyan, de se bűnvallás, se kérés nincsen benne, pedig ezek is elmaradhatatlan részei egy igazi szívből jövő imádságnak. Bűnvallás és kérések hiányában kérdéses, hogy lehet-e egyáltalán őszinte szívből jövő imádságról beszélni. Az iménti esetben aligha. És a hálaadása is nagyon furcsa ennek az embernek. Szabad egyáltalán azért hálát adni, hogy nem jellemzőek rám azok a bűnök, amelyeket mások életében látok? Nos, erre vannak bibliai példák. A Zsoltárok könyvében olvasunk például Dávid király szájából ilyet: ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt. És ugye ez azt jelenti, hogy ő magát ebben a tekintetben se vétkesnek, se vérontónak nem találja. Igen ám, de a 26. Zsoltárt, ha otthon elolvassuk, megláthatjuk majd, hogy Dávid király azt is kéri az Úrtól, hogy ő vizsgálja meg, igazat mond-e, igazat gondol-e Dávid magáról, vagy esetleg elfogult. A farizeus imádsága tulajdonképp ezért nem is imádság, hiszen először felsorolja a mások bűneit, aztán a saját jó cselekedeteit, és nem kér semmit Istentől, mert maga is boldogul a vágyai teljesítésével. Önmaga körül forog, saját magát imádja, és elnéz Isten mellett. Átnéz rajta, észre sem veszi. Hiába ment fel a templomba, mert saját magától nem látja az élő Istent. Nem találkozik vele, mert végeredményben nem is akar találkozni. Ő a saját életének a középpontjaként önmagát szemléli, így hát ott az Istennek már nem jut hely. A vámszedő imádsága ugyanakkor mindössze ennyi: Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Hogy mennyire nem képmutatásból mondja, az kiderül abból, hogy a mellét veri. Ős idők óta ez a szív fájdalmát mutatja, magunkról is tudhatjuk, ösztönös mozdulat, ha lelki furdalásunk van, ha valami rossz hírt kapunk, oda szívünkhöz kapni. Az Úr Jézus úgy mondta, a vámszedő még a szemét sem akarta az égre emelni. A bibliai korban ugyanis nem úgy álltak imádkozás közben a zsidók, mint ahogyan mi szoktunk. A többség a karjait az ég felé kitárva, felfelé nézve, nyitott szemmel imádkozott, mintha valósággal egy látható személlyel beszélgetne. Nálunk, talán ennek a példázatnak is köszönhetően, inkább az alázatos forma terjedt el hasonlóan a vámszedő imádságához. A kezünket összekulcsoljuk, jelezve, hogy az Isten kezében vagyunk, nem tudunk és nem is akarunk helyette tenni semmit, mert neki kell cselekednie, az lesz nekünk a jó. Illetve az is fontos, hogy a szemünket is lehunjuk, nem nézelődünk. A vámszedő bűnei súlyától égve így imádkozott, szemlesütve, önmagát vádolva állt meg az Isten házában. De mégis szükségét érezte, hogy elmenjen. Úgy gondolta, a bajára enyhülést, megoldást sehol másutt nem kaphat, egyedül csak az Úr színe előtt. És ez az ószövetségi ember számára a templomot jelentette. Hitük szerint ott lehettek a legközelebb az Úrhoz. Ahogy egy évezreddel korábban Anna is a sílói szentélyben imádkozott gyermekáldásért, mert a fájdalmát már nem tudta elviselni, és csak az Úrtól remélt enyhülést, úgy ment ez a vámszedő is, összetört szívével, lelki furdalásával, tönkrement életével az Úrhoz. Csak hogy jobban értsük, hogy miért lehetett ez a hatalmas különbség kettőjük között, tudnunk kell, hogy Mózesen keresztül az Úr rendelkezett a más embereknek okozott kár jóvátételének módjáról. A farizeus nyugodt volt, mert ő megtette azt, amit a törvény előírt, viszont ez a vámszedő nem lehetett nyugodt. Mózes 4. könyvének az 5. részében, a 6. és 7. versben ez van megírva. Ha egy férfi vagy egy nő bármilyen vétket követel egy másik ember ellen, az az Úr ellen követel hűtlenséget, és így kártérítéssel tartozik. Az ilyenek vallják meg vétküket, térítsék meg az okozott kárt teljes értékében, és tegyék még hozzá annak 1/5 részét. Most ezt képtelenség lett volna megtenni, ha a vámszedő eleinte nem érezte bűnnek, amit tesz, és nem vezetett nyilvántartást a lopásairól. Hát honnan tudta volna, kitől és mennyit csalt el? Érdekes, hogy Zákeus ezt a törvényt követve igyekezett a megtérésekor mindenkit kártalanítani, de a jelen példázatbeli vámszedő a hiányos ismeretei miatt erre nem is gondolhatott, így mondta az Úr Jézus. Kártérítés nélkül azonban nem is léphetett volna az Isten elé bocsánatért, hiszen első a kártérítés, utána jön a bocsánat. Ő azonban mégis megtette, mert nem tudott volna tovább a bűn rabságában élni, és tudta, hogy ebből viszont csak az élő Istennél van menekvés. Jó kérdés, hogy vajon te, kedves testvérem, mivel és miért keresed az Úr társaságát? Miért vagy itt, és miért hallgatod az igét itt vagy az otthonodban? Dicséretet vársz tőle? És hogy mutogathassa melletted ülőre? Vagy a szomszédodra, hogy milyen nagy bűnei vannak, bezzeg te? Vagy azért vagy itt, mert megérezted, mert folyamatosan érzed, hogy az Isten nélkül elvesztél? Csak ez az utóbbi a helyes hozzáállás, ezzel és ezért érdemes az Úr elé állni. Egészen megdöbbentő, ahogy ez a farizeus a példázatban, az ember társát becsmérelve, önmagát pedig az egekig magasztalva imádkozik. Már az is szomorú, hogy ilyen lenéző gondolatai vannak, de még inkább szomorú és iszonyú, hogy ezekkel még az Isten elé is kiáll teljes mellszélességgel, hogy belenéz az Isten szemébe képletesen szólva, és elmondja neki, hogy hát Uram, ilyen tökéletes, mint én vagyok, te aztán már nem találsz sehol. Nem száll magába. Persze, ha valaki magát egy cégéres bűnöshöz hasonlítja, akkor biztosan igaza van, ha ahhoz az emberhez képest a saját bűneit elenyészőnek tartja. Igen ám, de ez egy hibás gondolat, mert az Isten nem egymáshoz hasonlít, méreget bennünket, ennek nem is lenne egyáltalán semmi értelme. Ezt csak mi emberek tesszük, mert folyamatosan versengünk a jobb dolgokért, helyekért. Istent ez nem érdekli. Ő előtte nincs ilyen sorrend, hogy ki bűnösebb és ki kevésbé bűnös. Mert minden ember bűnös, mert mindannyiunkban ott van a lázadás az Isten akarata ellen, és mindannyian az ő bocsánatára szorulunk. Ha valaki ezzel tisztában van, az nem kérkedik a saját jó tulajdonságaival, hanem tudja, hogy egyedül csak kegyelemből élhet. De ez a farizeus, noha azt tudta, hogy neki is vannak bűnei, mégis úgy gondolta, hogy azokért ő már bemutatta az áldozatot, így már el is lehet őket felejteni. Úgy megbocsátott magának, mintha neki soha semmi bűne nem lett volna. Ezért tudta ilyen részvét nélküli lenézéssel szidni, még az Isten előtt is, a másik embert, akin pedig neki is látnia kellett volna, hogy az fájdalmában a mellét veri, hogy bűnbocsánatért imádkozik. Sajnos nagyon gyakori jelenség az emberi közösségekben, hogy egyesek a saját hibáikat, bűneiket olyan nagyon nagyvonalúan kezelik, míg a többieknél a legkisebb hibát, tévedést is szóvá teszik. Ennek a jelenségnek a hátterében mérhetetlen önimádat van, olyan önimádat, amely az illetőt vakká teszi a saját személye iránt. Tényleg nem látja a hibáit. Ahogyan ez a farizeus is csak a jó dolgait sorolta, de ezek talán igazak is voltak, ezt nem tudhatjuk. Miközben ezeknél fontosabb dolgokban azonban nem volt hűséges az Istenhez. Embertársát lenézte, gyalázkodott, ítélkezett. De mindezt észre sem vette, fel sem fogta a tetteinek súlyát, annyira boldog volt a jó dolgok miatt, amiket tett. Máskor meg a védekezés legjobb eszközeként tekintenek az emberek a támadásra. Elrontottam valamit? Te pedig ezt meg ezt is elrontottad. Rólad beszéljünk, ne rólam. Kettőnk közül te vagy a rosszabb. Szörnyűségekre képes az olyan ember, aki magát mindenkinél jobban szereti. Mert az ő élet programja saját tökéletességének és nélkülözhetetlenségének a súlykolása, a minden áron való hirdetése. Megvan ez a tulajdonság többé-kevésbé minden emberben, és csak az segít uralkodni felette, ha valaki a bűneit is meglátja. Na ehhez viszont az élő Isten élő igéjének a világossága kell. Az igét megismerve döbbenek rá, hogy semmit sem teszek elég jól. Így hát nincs jogom másokon jóságot, tökéletességet számon kérni. Az Úr Jézus ezzel a mai példázattal rávilágít arra, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyan viselkedem másokkal. Gőgös vagyok, vagy alázatos? Amíg a farizeus a példázat szerint meg volt győződve arról, hogy ő tökéletes, és nem nagyon érhet senki a nyomába, addig a vámszedő arról volt meggyőződve, hogy ő a legbűnösebb ember, aki Isten kegyelme nélkül el fog veszni, és talán nincs is nála bűnösebb. Ő ezért Istenre nézett, nem magára, benne gyönyörködött. Míg ez a farizeus imádkozás közben a templomban is önmagára nézett, és önmagában gyönyörködött. Az Úr Jézus kifejezett tanácsa és kérése ezek szerint, hogy legyél mindig alázatos. Ne azt nézd, hogy kivel állsz szemben. Ne rangsorolj, hogy kivel szemben lehetsz szelíd és alázatos, és kivel kell úgy bánni, mintha a szolgád lenne. Mert az Isten fia mindenkinek szolgájává lett. Hát akkor az ő példáját kövessük. És nem kell a keresztjén embernek hatalmaskodnia, gőgösen lenéznie másokat, még akkor sem, ha esetleg erre találhatna okot, mert bizonyos dolgokban tényleg különb lehet az élete, mint a többieké. Összességében azonban mindannyian egyformán rászorulunk az Isten kegyelmére, és ez így is marad, mint halálig. Mégis ma is van farizeus gondolkodás és viselkedés, akár a gyülekezetekben is. Mikor az emberek egymáshoz méregetik magukat, és elbizakodnak a saját teljesítményeiket látva. Na hát ezért kell, testvérek, az Isten igéjére figyelni, és úgy kialakítani önmagadról a véleményt. Ezért kell tudakozni azt, hogy mi az Isten véleménye rólad. Ezért nem elég a bibliai történetek tartalmát ismerni, hanem újra és újra találkozni kell velük, végig kell őket gondolni imádkozva, hogy az Isten ezeken keresztül meg tudjon szólítani. Így mond ugyanis véleményt az életedről, hogy tudjad, hogy ki vagy az igazság szerint, ki vagy az ő szemében valójában. A vámszedő az Ószövetségből tudta, hogy ő egy kárhozatra méltó bűnös. De azt is az Ószövetségből tudta, hogy ebben a helyzetben nincsen más megoldás, mint bízni az Isten kegyelmében. Mindkét tényt tényként kezelte, és ezekre fűzte fel az életét. Isten megtartotta ezért, és megmentette. Ne légy gőgös, ne másokhoz méregesd magad, hogy mennyivel vagy különb náluk. Nézz Istenre, és gyönyörködj benne. A legfontosabbat a végére hagytuk, ez pedig az a kérdés, hogy hogyan mondhatta az Úr Jézus, hogy a vámszedő megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Nos, a megigazulás itt azt jelenti, hogy neki, aki belátta, hogy igazán semmivel sem mentegetheti magát, mégis őszintén hiszi, hogy Isten megbocsátja a bűneit, az Úr valóban meg is bocsátott. Aki azonban nyugodtan büszkélkedett, azt gondolva, hogy ő tiszta lappal áll az Úr elé, annak nem volt mentsége. Hiszen magát senki sem tudja megmenteni. Isten menti meg azokat, akik őt erre kérik, és akik elfogadják az általa kínált menekülési útvonalat. A többiek azonban sajnos saját választásuk áldozatai maradnak. Így hallhattuk a római levélből a másodjára felolvasott igét, a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Amíg van akár csak egy szalmaszál, amibe kapaszkodva mentegetni próbálod magad Isten előtt, hogy más bűnösebb, hogy te viszont annyi jót teszel, adakozol, imádkozol, feljössz a templomba. Nos, amíg ezzel állsz az Isten elé, addig nem érted az üdvösség, a kegyelem lényegét, és tudnod kell, hogy addig nem vagy megmentett. A kegyelem működése teljesen idegen az emberi logikától, éppen ezért az csak Isten szent lelke tudja velünk megértetni, az olyan bibliai tanításokon keresztül, mint ez a mai példázat. Egyetlen ember sincs, aki olyan jót tehetne, amivel magát megmenti a kárhozattól. De amíg azt hiszed, hogy egyedül is boldogulsz, addig nem tudod elfogadni az ő segítségét. Ha valaki egy elképzelhetetlen esetben úgy fuldoklana, hogy közben azt hiszi, valahogy azért mégiscsak kivergődök a partra, és nem fogadná el a megmentője kezét, könnyen mondhatjuk, és könnyen lehet, valószínű az az illető nem fog partot érni. Vagy én próbálom megmenteni magam, vagy elfogadom, hogy elvesztem, és 10 körömmel kapaszkodok a megmentőmbe, rábízom magamat. Nos, a Biblia ez utóbbit a hitáltali üdvösséget tanítja. Ezért mehetett megigazulva haza a vámszedő. Mert ő teljesen lemondott arról a lehetőségről, hogy megmentheti magát. Nem tudjuk, de ha ez megtörtént esett volna, ezek után egészen biztos, hogy nem vámszedőként folytatta volna az életét. Hiszen az már nem mindegy, mit kezd az ember az elfogadott kegyelemmel. De az egész életünkben sem változik, egy egész hívő élettel a hátunk mögött sem, hogy az Isten kegyelmére vagyunk ráutalva, nincs semmi olyan tettünk, amit ő előtte érvként előhozhatnánk. Pedig a vámszedő még nem is látta olyan tisztán az üdvösség útját, mint mi, hiszen mi már az Úr Jézus kereszt haláláról is mindent tudhatunk. Kálvin János reformátorunk a mai példázattal és a hitáltali üdvösséggel kapcsolatban írja élete főművében, az Institúcióban. A vámszedő gyarlóságát beismervén igazul meg. Ebből láthatjuk, hogy mennyire kedves az Úr előtt alázatunk, és irgalmának befogadására csak úgy nyílhat meg a szív, ha megüresedik a saját érdemét fontolgató minden gondolattól. Amíg ez foglalja el a szívet, addig zárva az út az irgalom előtt. Kedves testvérem, feljöttél valóságosan, vagy gondolatban az Úrházába. Kérlek, engedd, hogy az imént hangzott igei üzenet átjárja a szívedet, gondolkodásodat. Ne legyincs, hogy ezt már ismertem. Ne mondd, hogy szép volt, de hát azért most már menjünk élni tovább az életet, mégiscsak hétvége van. Isten az örök élet útját, és az azon járás módját mutatta fel most neked is. Ne járj úgy, mint a farizeus, aki mindennel foglalkozott nagy önteltségében, csak az igazsággal nem. És el is veszett. Vegyél példát a vámszedőről. Lásd be, hogy Istennél van a menekvés, és mivel te már megteheted, fogadd el a Krisztust. Engedd, hogy most már ő vezesse a Biblia igéivel az életedet, és akkor már most részed van az örök boldogságban. A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ámen. Maradjunk a helyünkön, és így hallgassuk meg a Vox Inzulé szigethangja kórus szolgálatát, szívünkben, lelkünkben forgatva az ige üzenetét. Imádkozzunk. Kegyelmes atyánk, örökkévaló úrunk, köszönjük, hogy nem hiába vártuk üzenetedet, mert igédnek gazdagságában most is részeltettél. Köszönjük, hogy mi is megszólíthatunk, és bennünket te tanítasz imádkozni. Hálásak vagyunk azért, mert igéddel, szavaddal rávilágítottál azokra a területekre az életünkben, amelyeken rendet szeretnél tenni. Ezzel kijelölted számunkra a következő napokra, hogy mire figyeljünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor másokhoz méregetjük magunkat, még a hitéletben, még a bűneinkre nézve is. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor meg mentegetjük magunkat, vagy a tetteinkre hivatkozva kérünk tőled valamit. Köszönjük, hogy ismét elmagyaráztad nekünk, hogy a jó imádság a te irgalmadban bízik, és nem abban, amit az imádkozó önmaga szerint jól tett. Köszönjük ugyanakkor, hogy sokszor megsegítesz, és amikor rád hallgatunk, akkor valóban tudunk jó döntéseket hozni, jót tenni szeretetből, hitből. De ezeket is te érleled ki bennünk, így ezekre sem hivatkozhatunk előtted, mint a mi értékeinkre, amelyekért neked bennünket jobban kellene szeretned másoknál. Köszönjük, hogy jöhetünk eléd, és te meghallgatod az imádságainkat, hogy mindig van időd a számunkra. Segíts, hogy mi is szánjunk elég időt rád, a te szavadra, a veled való beszélgetésre. Segíts, hogy magunkat úgy lássuk, ahogyan te látsz. Ne értékeljük túl, de ne is mondjunk le a megjobbulásról. Ne gondoljuk, hogy nem vagyunk képesek a te szavadat komolyabban venni. Segíts, hogy ne fogadjuk el azokat a bűneinket, amelyekkel szemben harcolnunk kell. De fogadjuk el a te bocsánatodat, amely az Úr Jézusban nem csak a feltámadáskor, hanem már most is a miénk, ha hittel kérjük és elfogadjuk. Urunk, kiáltunk hozzád egyházunkért, kérünk áld meg vezetőit, tisztségviselőit és minden egyes tagját. Add, hogy ne legyünk törvénykezők, szeretetlenek, hanem a te befogadó szereteteddel közeledjünk mindenkihez, akivel dolgunk van. Tehát, hogy vállaljuk és végezzük a missziót környezetünkben hűséggel és odaadással, hogy rajtunk keresztül is növelhessd az üdvözülők számát. Kiáltunk hozzád a nemzetünkért. Urunk, a héten volt 560 éve annak, hogy a nándorfehérvári ütközetben sikerült több mint 60 évre megállítani a török hódítókat. Hálát adunk neked, hogy megsegítetted a hazájukat és az egész Európát védő seregeinket. Elszántságuk példa előttünk. A reménytelen is lehet eredményes, ha te megsegíted a benned reménykedőket. Kérünk, az országunkat áld meg, egész nemzetünket, minden magyar emberért kiáltunk szerte a világban. Segíts meg mindnyájunkat, hogy méltó követői legyünk elődeink bátorságának és keresztény hitének. Kérünk téged, legyél a különösen is nagy terhet hordozókkal, a betegekkel, gyászolókkal, magányosokkal, azokkal, akik nem hagyhatják el az otthonukat, mert nincs rá erő. Legyél a szenvedők társasága, hű kísérője, hallgass meg csendben elmondott fohászaikat. Add, hogy fájdalmaik felett mindig észrevegyenek téged, ahogyan a példázatbeli vámszedő is tette. Végül hadd kiáltsunk hozzád békességért. Adj békét a mi időnkben a földön. Segíts meg a népek vezetőit, hogy ne az erőszakban bízzanak. Segíts megakadályozni az ártatlanok elleni, megmagyarázhatatlan gyűlöletből fakadó támadásokat. Oltalmadba ajánljuk mindazokat, akik háborús vidékeken laknak, vagy akiknek családját, otthonát, háború vagy terror cselekmény dúlta fel. Add, hogy ne a bosszúban találják meg életük értelmét, hanem tudják rád bízni az igazság szolgáltatást, hiszen egyedül a te ítéleteid igazak. Legyél velünk a ránk következő napokban is, őrizd mint saját gyermekeidet. Köszönjük, hogy hitáltal már most a tieid vagyunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr karolja át most és mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a ma elhangzott igehirdetés a kiáratoknál megtalálható kinyomtatott formában, illetve szeretettel hívom fel a kedves rádióhallgatók figyelmét is arra, hogy a tahitotfalu.református.hu internetes oldalon a mai igehirdetés szintén megtalálható leírott formában, tehát ha valaki szeretné átolvasni az üzenetet, az megteheti a honlapunkon. Tegye áldottá és élővé az Úr igéjének üzenetét, ő legyen gyülekezetünk és minden hívő szív őriző pásztora. Szeretettel jelentem be záró énekünket, amely a ma elhangzottak összefoglalása egy gyönyörű imádságban. A 425. éneket keressük meg. A 425. dicséretnek az első versével zárjuk az Isten tiszteletünket.
Jó lenne, ha mindannyian találkoznánk az élő Istennel, és nem mennénk el mellette. A farizeusok cselekedeteit ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Vajon ki és miért van jelen az Isten tiszteleten? Ki és miért keresi az Úr társaságát? Elgondolkodtató és mindenkinek megválaszolandó kérdés ez. Gyakori jelenség, hogy többen is nagyvonalúan megbocsátanak önmaguknak a hibáikért, miközben mások hibáit nem bocsátják meg. Ne rangsorolj, kivel kell alázatosnak lenned, és kivel viselkedhetsz úgy, mint a szolgáddal. Kedves az Úr előtt az alázatunk. Kedves hallgatók, e gondolatok jegyében is hallottak Isten tiszteletet a Tahitót falui református gyülekezet templomából. Igét hirdetett a gyülekezet lelkipásztora Árva Völgyi Béla. Közreműködött a gyülekezet kórusa, zongorán kísért Árva Völgyi Béla, és a Vox Insulé sziget hangja ökumenikus kórus vezényelt és orgonált Körös Mezei Varga Zsuzsanna. Furuján közreműködött Kovács Kamilla. A főszerkesztő Mucsányi János, a felelős szerkesztő Nagy László, a hangmérnök Gajárszki Zsolt és munkatársai Dancs Zoltán és Kapos József nevében is figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Áldás békesség!